Ahogy a híreket követően említettem, Szudán lesz a téma. Említettük a hírösszefoglalóban azt, hogy folyamatos kimenekítési akció zajlik, nem csak Magyarország, hanem számos más ország részéről is. És hát 72 órás tűzszünet van elméletileg, ami még tart a felek között. Kérdezem Besenyő Jánost, az Óbudai Egyetem professzorát, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Afrika Kutatóintézetének vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát, hogy gyorsan válaszoljak a kérdésre, a tűzszünet hivatalosan elindult, de azt folyamatosan megszegik a szembelévő felek. Az RSF ugye azzal vádolja a hadsereget, hogy repülőgépekről lőtték, illetve bombázták az állásaikat, a hadsereg pedig azzal vádolja az RFS-et, hogy ők is támadásokat hajtottak végre az állásaik ellen. Tehát igazából ez a konfliktus továbbra is folytatódik, legfeljebb csökkent a mértéke, illetve amit látható, hogy a kimenekítéseket a szemben álló felek igyekeznek nem akadályozni a saját jól felfogott érdekükben is, hisz egyelőre mindenki nem csak hazai, de nemzetközi szinten is szövetségeseket keres, akik támogatnák az igényüket, hogy magukhoz ragadhassák a hatalmat. Ugyanis ahhoz, hogy megszerezzék Szudánba hatalmat, egyik erőnek sincs elég politikai támogatottsága, illetve voltak éppen a lakosság jelentős része mind a kettőt elutasítja, ahogy a 2019-es és a 21-es tüntetésekből is látható volt.
Hát fura ez a szóhasználat, de mind veszett össze a két fél, tehát a hadseregnek a jelenlegi vezetője, illetve ennek az úgynevezett milíciának a vezetője.
Amit tudni kell, hogy Szudánban mindig a hadsereg volt egy királycsináló helyzetben, bár 56-ban, amikor a függetlenséget megszerezte az ország, polgári kormány került hatalomra, azt két éven belül a katonák megpucsolták, majd egészen a mai napig 6 sikeres katonai pucs volt, amikor a hadsereg letette a neki nem tetsző katonai vezetőt. Az egyik ilyen pucs az Omar el-Bashir tábornok volt, aki 89-ben pucsolta meg az akkori kormányzatot, és 30 évig képes volt hatalmat megtartani. Majd épp ez a két szemben álló erő fogott össze, és pucsolta meg Omar el-Bashirt 2019-ben. Majd utána, miután tartottak a tüntetőktől, mert addigra az ország nagy része tüntetni kezdett a élelmiszerdrágulások miatt, a megélhetési gondok miatt, ami hamarosan kormányellenes tüntetésekbe fordult át, kiegyeztek a tüntetők vezetőivel, egy katonai polgári kormányt hoztak létre, amiből rövid időn belül kiszorították a civileket. A szembelévőkről azért tudni kell, hogy Al-Burhan 2003-ban Darfurban az ott szolgáló szudáni katonai alakulatok vezetője volt, míg Hemedi pedig az egyik Janjaweed vezető volt. És mind a ketten körülbelül 20 éve ismerik egymást jól, szövetségesek voltak, népirtásért a Nemzetközi Bíróság mind a kettővel szívesen elbeszélgetne, de erre nem került eddig sor. Rendkívül ügyesen átmentették magukat Bashir alatt is, tehát Bashir támogatóiként. A Hemediről, illetve az RSF-ről tudni kell, hogy ők a Darfurban népirtást végrehajtó Janjaweed milíciákból jöttek létre, tehát ők a bázisa. Akkor még egy 5-6 ezer főről beszélünk, ez már a 100 ezer főre húzott föl. És ezek az erők azok, akik most szemben állnak egymással, a hadsereg olyan 200 ezer fővel, mellettük áll a rendőrség, titkosszolgálatok, és velük szemben a különböző volt félkatonai szervezetekből fölállított Rapid Support Forces.
Ők is körülbelül ekkora fő, vagy ők valamivel kisebb létszámot képviselnek?
Ők egy olyan 100 ezer fő körül a kalkulációk szerint, tehát ez a biztosabb szám, bár van, aki 120-150 ezeret is mond, illetve mivel Hemedi Szudán leggazdagabb embere, vannak olyan elképzelések, hogy erőteljes toborzásba fogott, illetve fegyvereket igyekezett beszerezni Oroszországtól és más helyekről.
Oroszország ugye a Wagner csoport révén a hírek szerint ott van. A Wagner egyébként ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy inkább az állami hadsereg és az ő vezetője mellett van, vagy egyelőre kivár a Wagner? Hát már mennyire meg lehet ezt ítélni?
Én úgy gondolnám, hogy mivel a Wagner csoport most már elismerten Oroszországnak egy külpolitikai eszköze, tehát korábban ugye tagadták az együttműködést, ez látható volt Szíriában, ahol például egy olajfinomító elleni támadásnál, amit az amerikaiakkal szövetséges kurdok védtek, amerikai gépek bombázták le a támadó Wagner fegyvereseket. Ott például az orosz hadsereg tagadta, hogy bármilyen kapcsolatuk is lenne, vagy ismernék őket, akkor majdnem 300 orosz fegyveres hagyta ott a fogát. De most már ott tartunk, hogy Oroszország elismeri, hogy a Wagner az ő PMC-je, ami egyébként egy nemzetközi trendbe beleillik, mert hogy Törökországnak is van PMC-je, Kínának is, a Németországnak is van, a franciáknak is, amerikaiaknak, Blackwater, Adelphi, ne beszéljünk a többiekről, tehát vannak, csak másfajta eszközöket használnak. Tehát a Wagner csoport 2017 óta ott van Szudánban, részt vesz különböző munkákat végzett a kormányzatnak, az RSF-nek, az aranybányászatban részt vesz, tehát vannak kapcsolódásai, de ha azt nézem, tehát jelenleg ők nagyon alacsony profilon vannak, semmelyik oldalon nem kapcsolódtak be, még ha a Hemetivel, illetve az RSF-vel jobb is a kapcsolatuk, nekik az a fontos, hogy ne legyen polgárháborús helyzet, mert az zavarja az üzletet. Tehát nem lehet akkor rendes üzletet, menetet folytatni, a háború zajlik az országban.
Hát már mennyire mondjuk egy magánhadsereg rendes üzletmenetet folytat. Ez a PMC, ez a Private Military Company-nek a rövidítése, ugye? Tehát a kvázi magánhadseregnek.
Igen, van egy trend most már közel 20 éve, hogy a különböző államok, mivel a hadseregek fenntartása iszonyatosan drága pénzbe kerül, akár elismerik, akár nem, tehát kiszerveztek bizonyos tevékenységeket, főleg logisztikai, őrzésvédelmi, szállítás és egyéb dolgokat, amik nem kifejezetten katonai feladatok, hogy ne vonjanak el élő erőt a hadseregtől, így csökkenteni lehetett a hadsereg létszámát, ezzel költségeket, munkabéreket, egyebeket, kiképzést megtakarítani, és civil cégek végezték el ezt a dolgot. Irakban, Afganisztánban is láttuk őket, ezt outsourcingnak hívják egyébként, és ezekre alakultak főleg ezek a cégek. Részben magáncégek, de szinte egyetlen egyről sem tudok, ami tisztán magáncég lenne. Mindegyik mögött valamilyen állami szerepvállalás, vagy valamilyen állam áll. És ha megnézzük, tudom, nagyon-nagyon visszamegyünk, de amióta az emberiség létezik, azóta vannak háborúk. És nagyon kevés ország vagy állam volt képes megengedni magának a hivatalos hadsereget, ezért egészen a Westfáliai békerendszerig létezett a zsoldosság intézménye, ahol magánemberek, akár állami felhatalmazással, például a kalózok, akiket Erzsébet királynő bízott meg a spanyolok elleni harccal, vagy más egyéb zsoldos egységek, pénzért kínálták a szolgáltatásukat, jól kiképzett szakmailag releváns erővel működtek, és több államnak sokkal könnyebb volt egy-egy ilyen zsoldos kompániát, szervezetet fölfogadni, mint saját haderőt fenntartani. És értelemszerűen ezek a zsoldosok mindig jobbak voltak, mint a népfelkelők, illetve a különböző milíciák. De aztán ugye, mint említettem, az 1700-as évek után ez lecsengett, onnantól kezdve minden állam saját hadsereget hozott létre, sorozott hadsereget, azonban az emberek ellenállása miatt a sorozott hadseregek többsége még Magyarországon is helyel közel kivezetésre került, hisz tudjuk, micsoda ellenállás volt az ellen, hogy besorozzák a fiatalokat, elvigyék őket 2 évre, 1 évre, vagy bármennyi időre kivonják úgymond az életből őket, és mindenki azt mondta, hogy legyenek hivatásos hadseregek. Lettek hivatásos hadseregek, csak azok sokkal drágábbak, mint a toborzott, illetve a sorozott hadseregek, és megint eljutottunk oda, mint ami korábban a középkorban vagy a reneszánsznál volt, hogy az államok nem tudják finanszírozni, vagy nem akarják finanszírozni a teljes haderőt, illetve a nagy létszámú haderőt, és az emberek sem akarják, mert az emberek, ha megkérdezzük, volt egy felmérés, mire költenének pénzt, a iskolákra, kórházakra, utakra, minden másra, még az állatvédelemre is jobban költenének, mint a hadseregre.
Hát most ez egy kicsit azért a háború miatt megváltozott, az orosz-ukrán háború miatt. Nagyon-nagyon elszaladtunk, és gyakorlatilag elfogyott az időnk. Még annyit kérdeznék öntől, hogy említette, hogy 200 ezeres és 100-150 ezeres két, fogalmazunk úgy, hogy erő néz egymással szembe. Látni lehetett olyan felvételeket tényleg, hogy MiG-29-es vadászgépekkel lőnek területet. Ez egy nagyon-nagyon kemény polgárháborúnak ígérkezik Szudánban, már az erők mérete miatt is, illetve a felhasznált fegyverek miatt is?
Én úgy gondolom, hogy ha valahova le kéne tenni a voksomat, akkor egyelőre a hadsereg mellé tenném le, nem csak azért, mert létszámba a duplája az RSF-nek, hanem nehéz fegyverzettel el vannak látva, tüzőrséggel, páncélosokkal, vadászrepülőgépekkel, helikopterekkel, őket támogatja a titkosszolgált és a rendőrség is, tehát mindenféleképpen jobb helyzetben vannak. Még az RSF az inkább gerillaharcra kiképzett határvédelmi feladatokat láttak el. Ugyan vannak tüzérségi eszközeik, páncélozott gépjárműveik, de mégiscsak könnyebb fegyverzettel vannak ellátva. Az más kérdés, hogy ki milyen szövetséges tud tartani, és szerintem, bár vannak, akik vitatják, ez még nem polgárháború, hanem egy polgárháborús helyzet. A polgárháború az akkor történik majd meg, amikor ténylegesen és nem csak korlátozott lokális összecsapások vannak a két fél között, hanem kiterjed a teljes országra. Egyelőre most, ami nagyon érdekes, mivel egyik sem rendelkezik a társadalom körének a teljes támogatásával, és egyik sem tudja önállóan megragadni a hatalmat, így bármi megtörténhet, még az is lehet, hogy kiegyeznek. Ne felejtsük el, több mint 20 éven keresztül ők szövetségesek voltak. Persze mind a kettőnél látszik, hogy a hűség, illetve a lojalitás egyiknél sem túl erős, hisz elárulták a korábbi társaikat, vezetőiket, vagy éppen Omar el-Bashirt, aki vezetőt csinált belőlük, tehát bármi elképzelhető, de én azt mondom, ha a katonai konfliktus alakul ki, az egyelőre én a hadsereg mellett tenném le a voksomat.
Besanyi Jánost hallották, professzort, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Afrika Kutatóintézetének vezetőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont kívánom!